3-4-10 van, folytatjuk Csabai Károllyal, az m4privátbankár.hu főszerkesztőivel, és ott tartottunk, hogy az elmúlt heti bankváltozásokat szemezgettük. A Fundamenta egy részét ugye megvásárolja majd jövő év elejéig az MBH Bank csoport, és még egy változás, hogy az állami Erste tulajdont úgy tűnik, hogy az állam értékesíti, ami a Corvinus tőkebefektetési ZRT-n keresztül van meg neki, ugye?
Igen, igen, igen.
Ezt az Erste vásárolja vissza, ezt a tulajdonrészt?
Ez az Erste Group AG.
Az osztrák.
Az osztrák, az osztrákok vásárolják vissza. Hogy miért pont most?
Igen, ez lett volna a következő kérdés. Van erre válasz kormányzati részről?
Hát ugye annak idén, ugye 16-ban úgy számoltunk, hogy ez 5 évre fog történni ez az egész tranzakció, és érdekes mondom, 2 évvel ezelőtt én úgy tudom, vagy mi úgy tudjuk, hogy az alapunk úgy tudja az Erste belső köreiből származó információ, hogy asztalon volt ez a kérdés, hogy akkor lejárt az 5 év, és akkor kerüljenek vissza az Erste grupphoz a részvények, és akkor ez nem valósult meg. Most 7 év után nem tudjuk. Ahhoz tudok csak visszanyúlni, hogy az egyik internetes portálon megjelent egy nyilatkozat, amit a Nagy Márton helyettese azt mondta, hogy ez a pénz kell a Budapest Airport visszavásárláshoz. Elnézést, hogy elmosolyogtam magam, mert ugye az arányok azok teljesen mások, tehát van egy 87 milliárdos pénzről van szó, ugye, az egyik részben, a másik részben meg arról van szó, hogy kb. 4 milliárd euróra taksálta az egész céget a kormány.
Ez 1500-1600 milliárd körül.
Igen, milliárd, tehát.
Hát annak a 80 milliárd az igencsak elhanyagolható.
Az még a foglalóhoz se elég.
Igen, még egy lakásvásárlásnál csak az arányokat nézzük. Hát lehet, hogy egyébként szép lassan akkor elindul a privatizáció egy-két állami résznél. Még ezt gondolja az ember, hogy akkor több csomagból tolják össze, vagy ez az összeg akkor nem arra kell, hanem másra.
Hát a költségvetés elég cudarul áll, ugye jó magyar kifejezéssel nézve, és azt látjuk az elmúlt időszakban, hogy ahonnan csak lehet megpróbálják összegerebélyezni a pénzeket, és ugye most, hogyha a bankoknak sikerült elhajolni a bankadó elől azzal, hogy ők bevállalták ezt a kamatplafont, akkor értem szerintem, akkor más bevételi forrást kell keresni. Bár az arányok nem ugyanazok, mert ugye bankadóból azért több száz milliárd jött össze, tehát itt is igazad van, hogy kell lennie még másnak a tarsolyban, de szerintem ki is jön majd a tarsolyból.
Tehát ha nagyon egyébként az összeget valahova tenném, akkor a kórházi adósságok finanszírozása évvégéig körülbelül egy ekkora összeg.
Nagyjából,
tehát
igen.
Nagyjából az meg is feleltethető lenne annak.
És akkor csak halkan mondom, hogy pedagógusok bérét is lehetne emelni, de hát mint tudjuk jól, azt az uniós forrásokból szeretnék megvalósítani.
Hát és mi van az uniós forrásokkal, ha már itt tartunk? Hát igen. Látsz-e bármiféle változást, bármiféle előrelépést a tárgyalásokban, mert minden héten Navracsics Tibor minisztertől meghallgathatjuk azt, hogy most már nem sokára, aztán valahogy még sincs megállapodás. A más kérdés, hogy egyébként jó ideig az unió térfelén pattogott a labda, mert ott bizonyos magyar állami hivatkozásokra kellett nekik egy bírálatot adniuk. Ez még nem történt meg, ugye? Vagy lemaradtam róla? Megtörtént uniós részről?
Megtörtént, tehát 9 olyan feltételt kell most rendbe hozni, amit, vagy hát 9 ilyen megállapítás volt, ami ugye megállította ezt a 3 hónapos órát, és akkor, mint a sakkban, most újraindult ez az óra, tehát most, illetve bocsánat, nem indult újra az óra, mert most a magyar kormánynak kell ezt a 9 feltételt megválaszolnia. Hát, hogyha a magyar sajtóból próbálsz meg, vagy próbál meg akár a hallgató is tájékozódni, akkor tényleg nem nagyon tud. Már csak azért is, mert Navracsics Tibor egyszer azt mondta, hogy hát néha úgy érzi, hogy az újságírók többet tudnak az egész történetről, mint ő maga. Tehát, de inkább szerintem itt a Financial Times-ra gondolt, amelyik eléggé jól értesült. Én továbbra is úgy gondolom, hogy ez az egész történet, ez olyan szempontból zárulhat talán le, hogy tehát Jó, akkor inkább azt mondom, szerintem itt a felelek kívánnak a jövő évi uniós választásokig, és utána lesz bármi. Se az Európai Unió nem akar elkötelezni magát, a kormány pedig abban bízik talán, hogy az uniós választások után megerősödik az az oldal, amelyik talán szívélyesebb lesz mondjuk a magyar kormánnyal szemben, és akkor talán könnyebb lesz mondjuk hozzájutni ezek forrásokhoz, és akkor nem kell kijönteni a fürdővízzel a gyermekvédelmi törvényt, hogy ilyen nagyon szörnyű hasonlatot mondjak, és meg lehet a gyermekvédelmi törvényt, amit ugye tudjuk jó, hogy csak a nevében gyermekvédelmi, ezt akkor nem kell megváltoztatniuk ahhoz, mert ugye ez is az egyik feltétel volt a sok más mellett, a jogállamisági feltétel mellett. Tehát én szerintem jövő tavaszig nem igazán lehet várni erre. Ebből erre utal az is, hogy a kormány hát készül arra az időszakra, amikor ezt az időszakot át kell uniós források nélkül vészelni.
Oké, de mondjuk ez ugye a támogatási program része, de van egy hitelprogram része is, amit nem évvégig kéne elbírálni, hogy megkaphassuk, ha pedig nincs elbírálva, akkor az elúszott?
Igen, csak ugye egyet ne felejtsünk el, hogy ha a hitel része az a támogatáshoz párosul, tehát ha nincs támogatás, akkor nincs hitel. Azért ezt szögezzük le. Tehát így nem lehet. Nem lehet, hogy csak a hitelt kérem, a támogatást nem kell, mert azért ez a hitel egy ilyen 2% körüli kamatozású, ami nagyon kedvezményes, hát sajnos azért az nem mindenkinek adunk kedvezményt, aki csak úgy szembe jön velünk, ezt látjuk a bankokban is, hogy én se kapok most 2%-ra a lakáshitelt, hogyha szeretnék felvenni. Úgyhogy ez sajnos, ez az kell, hogy legalább az Európai Bizottság azt mondja, hogy igen, rendben van, teljesítettétek a feltételeket, akkor én nem gondolom, hogy a hitelt előbb le tudjuk hívni, mint a támogatást megkapjuk.
Mi lehet akkor szerinted addig a megoldás kormányzati részre, a devizakötvény kibocsátás?
Hát nem látok mást, bár Nagy Márton azt mondta, hogy a működő tőke ki tudja váltani az Európai Uniós forrásokat, azért működő tőke befektetések ugye az FDI, de ugye ha azok jönnek, akkor azzal, csak ugye az a baj, hogy almát a körtével próbálunk összehasonlítani.
Hát azt gondolom én az új beruházásokhoz van, hát, amikor nem a meglévő vállalkozások.
Hát nem, hát igen. Hát, mondom, ez egy képzavar az egész, tehát ilyen szempontból teljesen, de hát ez elhangzott, ugye ez visszakereshető, és ugye Bot Péter Ákos a lapunk hasábjain ezt részletesen elemezte is, tehát itt csak a devizakötvény kibocsátás, ami azt jelenti, hogy alsó hangon ilyen, hát, hogyha maradnak a mostani kondíciók, akkor 5,5-6%-ra talán kapunk a külföldi finanszírozás, mert szerintem 3-szor drágább, mint a hitel része, és akkor még a támogatásról nem is beszélek, ami meg ingyen jöhetne.
Euró alapon szerinted? Vagy
euró dollár? Alapon, euró alapon, igen, igen. Hát mondjuk lehet megint japánjembe kibocsátani, tehát lehetnek különböző innovációk ilyen téren, de az biztos, hogy most heteken belül kijön az államadóság kezelőközpontnak a jövő évi finanszírozási terve, és akkor okosabbak leszünk. Akkor azért majd látni fogjuk, hogy a kormány, ha szavakban nem is, de valójában hogyan ítéli meg az uniós forrásoknak a sorsát.
Egy biztos, orosz rubelben nem lehet kibocsátani kötvényt, mert azt tiltják gyakorlatilag a szankciók, tehát azzal nem sok mindent lehetne kezdeni.
Igen, igen.
Kínai jönban sem látsz erre esélyt, vagy nincs akkor egész egyszerűen a kínai piac?
Hát a kínaiakkal az a helyzet, hogy én nagyon sok helyen olvasom azt, hogy akkor majd itt nem csak a működő tőke váltja ki, hanem majd a kínaiak kiváltják azt, nem kell, de Európai Unió, majd a kínaiak. El tudjuk képzelni, hogy a kínaiak lazább feltételeket fognak megállapítani Magyarországgal szemben, mint az Európai Unió. Elképzelhető, persze minden elképzelhető, szerintem nem. Szóval Kína nem fogja csak azt mondani, hogy oké, itt voltál Orbán Viktor, nagyon jó arc vagy, és akkor most ide adunk neked. Nagyon kemény feltételekkel szerintem ők is egy ilyen, legalábbis az eddigi tapasztalatok ismeretek szerint. Tehát, hogy ott is, de ilyen szempontból érdekes lehet. Lehet, hogy az AKK csinál egy ilyen kvázi, nem is tudom, hogy szokták szakmai szóval mondani.
Pantakötvénynek hívják, de egy ilyen próbakibocsátást.
Egy ezt kerestem, ezt a szót. A próbakibocsátást megnézi, hogy a piac mennyiért hajlandó megvásárolni, és hogyha mondjuk, ha átszámítva minden, mert ugye ezt szóval azonnal elcserélik euróra, meg aztán forintra, hogyha ott mondjuk 6%-nál alacsonyabb kamat jön ki, akkor talán esetleg megpróbálhatják ott. Én egyébként ugyanúgy, ahogy mindig a befektetőknek is, akik megkeresnek engem, mondom, hogy itt is diversifikálnék. Tehát biztos, hogy több piacon kéne kibocsátani. Az a kérdés, hogy mennyiért. Tehát, hogy hogyha mondjuk csak európai, ha Európa tudunk nagyon jó feltételeket, akkor fölösleges mondjuk csak azért, hogy legyen yuanban nekünk 7-8-10%-ért. Elég sok gondja van ennek a költségetésnek, mert az államadóság finanszírozásnak kell ide a pénz, mint láttuk itt ugye az Erste-nek az eladásánál is, vagy ezt a paket eladásánál.
Csabai Károllyal beszéltünk, az M4 Private Bankár.hu főszerkesztőjével. Köszönjük, hogy bent voltál, és jó napot, jó munkát neked.
Köszönöm szépen, én is viszont kívánok neked is, és az olvasók, hallgatóknak is.
Meg az olvasók.
A olvasóknak is. Reggeli
Monitor. Film készül a világ leggazdagabb emberéről. Az A24 nevű amerikai cég gyártja majd az Elon Musk dollármilliárdos üzletemberről szóló életrajzi filmet, Darren Aronofsky rendezésében, erősítette meg a Variety.com. A forgatókönyv alapjául a Walter Isaacson által írt hivatalos életrajz szolgál majd, amely szeptemberben jelent meg a dél-afrikai születésű amerikai üzletemberről. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Elon Muskot ki fogja majd alakítani a filmvásznon. A rendező Darren Aronofsky legismertebb filmjei közé tartozik a 2000-ben bemutatott Requiem egy álomért című alkotás, vagy éppen a 2010-es Fekete hattyú. Legutóbb pedig a Brendan Fraser főszereplésével készült, 3 Oscar-díjat is nyert, a Bálna című alkotást rendezte. A Musk film alapjául szolgáló önéletrajzi könyvet Isaacson úgy írta meg, hogy 2 évig követte az üzletembert, és rengeteg ismerősével beszélt, hogy minél hitelesebben mutathassa be a Tesla, a SpaceX és az X közösségi oldal vezetőjét.
Ez a Reggeli Monitor.